Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket a Magyar Teozófiai Társulat novemberi nyilvános előadásán. Zárójelbe két mondatot engedjenek meg. I would like to welcome our guest from Finland. And as I heard, you can't speak Hungarian, but you want to introduce only with our atmosphere. So enjoy this evening. Nekem az a tapasztalatom, és nem tudom Önök, hogy vannak vele, hogy egy előadás hallgatóként akkor nagyon érdekes és sikeres, hogyha a témáról egyébként elég sok ismeretünk van, mint egy kirakós játék, egy puzzle esetében, hogy vannak darabkáink, és igazából az előadás abban segít, hogy ezek a darabkák összepasszoljanak, és az ember az egyik aha élménytől a másikig halad. És ha sok ilyen aha élménye van, mint egy hónappal ezelőtt a Gábor előadásán, akkor szinte elrepül, ellebek, hogy jaj, de jó előadás volt. Nos, ma este én ezt az érzést feltehetően nem fogom tudni Önöknek biztosítani. Egyszerűen azért, mert egy olyan témáról lesz szó, amiről feltehetően a többségüknek nincsenek puzzle darabkái, tehát nem lesz mit összeilleszteni. Mondjuk úgy, hogy egy teljesen új területre feszegetünk és próbálunk bekukucskálni, hogy azon belül mi van. Az előadás apropójának két oka van. Az egyik itt ül kedves vendégünk, rendszeres vendégünk, a Sárkány Éva, aki egy pár évvel ezelőtt egy beszélgetésen megkérdezte azt, hogy na jó, de mit tudunk a Dzián könyvéről? Emlékszel erre? és hát ketten együtt az elnökünkkel, Martinovics Tamással felváltva nyögdécseltünk, hogy hát szóval nem igazán tudtunk választ adni, de akkor elhatároztam, hogy amint a másik apropó, a titkos tanítás végre megjelenik magyarul, akkor elővesszük ezt a témát, úgyhogy ezt most még külön neked pluszba neked szól, hogy na akkor nézzük, hogy mit tudunk a Dzián könyvéről. A festmény egyébként, én ezt éreztem az előadás témájához illőnek, illendőnek, ez Nikolaj Rerichnek az alkotása, az a címe, hogy a Sambala dala. Hogy fog ez összejönni a Dzián könyvével, az hamarosan ki fog derülni. Szokás szerint elég sok dián van, elég sok szöveggel, nagyon-nagyon kevés képanyag áll rendelkezésre. Lehet, hogy fogunk ugrani, kihagyunk részeket, de az a diáknál mégis miután egy-két napon belül a Siddhartha alosztály honlapjára fel fognak kerülni a diák. Tehát, hogyha valaki letölti, és akkor lehetősége lesz arra, hogy nyugodtan elolvasgassa. Nos, hát kezdjük akkor az első témával, a Dzián könyve, ugye Dzián könyve és a Szenzár, ez a mai két témánk igazából. A legtöbb idézet az személyesen Blavatskynétól van, akiről egyébként egy hónap múlva egy külön őróla lesz az ő életéről egy előadás Adrián fogja tartani. Ő az első monumentális művében, az Isis Unveiled-ben úgy kezdi itt az első bekezdés látható. Létezik valahol szélese világban egy régi könyv, olyan régi, hogy napjaink antikváriusai a lapjai felett elmerenghetnek a végtelen időről, és még abban sem értenének egyet, hogy milyen természetű anyag az, amire írták. Ez az egyetlen létező eredeti példánya. A legtöbb ősi héber dokumentum, amely az okkult tudással foglalkozik, a Szipra Zenióta, elnézést, ebből lett összeállítva, és már abban az időben is az előbbit irodalmi erekének eltekintették. Na most, hogyha az ember elkezd ismerkedni a teozófiai irodalommal, akkor előbb-utóbb szembe kerül azzal, hogy amit az iskolában tanítanak, például történelemről, az emberiség történelméről, a kultúráról, az írás, a beszéd kialakulásáról, az, ami mindegyikünknek a fejében benne van, a köztudatban benne van, az nagyon nem az, mint amit a teozófiai irodalomban olvasunk. Hogyha valaki olvastam például a naprendszer, az életfejlődés a naprendszerben, hát ott valami egészen más történelem van, mint a fejünkben lévő. Ez a kis idézet is tulajdonképpen erről szól, hiszen mit tudunk az írás történelméről, történetéről? Hát valamikor egyiptomi birodalom, vagy még Babilon, szóval annak a környékén alakulhatott ki, és hát előtte törzsek voltak, meg ősemberek, meg különböző, nem tudom, emlékeznek-e rá, a Mézgaladár úgy hívta, hogy a majompiték, szóval Australopithecus, meg Pithecanthropus, meg Rudapithecus, meg tehát a majompiték. Na most ahhoz képest itt arról szól ez az egész, hogy létezik egy ősi könyv, amely minden általunk ismert történelemnél régibb írva, egy írott anyag, amely egy ősi kinyilatkoztatást tartalmaz. Na ez a történelem szemléletünkkel egész biztos, hogy nem fér össze. De folytatja ez a titkos tanításból egy szó szerinti idézet, hogy ez a nagyon régi könyv az az eredeti munka, amelyből Kiuti sok kötetét összeállították. De nem csak ezt és a Szipra Zeniútát, hanem még a Széfer Jecirát is, amelyet a héber kabbalisták Ábrahám pátriarkájuknak tulajdonítanak, a Sukinget, Kína eredeti bibliáját, az egyiptomi Tot Hermész szent könyveit, például mint a Tabulas Maragdina, a Puránákat Indiában és a Káldeai Számok könyvét, de magát a Pentateuchot is. Ugye ez Mózes eredeti öt könyve, ez a Pentateuch, és mindezek egyetlen kis kötetből születtek. A hagyomány azt mondja, hogy szenzár nyelven íródott, a titkos papi nyelven isteni lények diktálták a fényfiainak Közép-Ázsiában az ötödik faj kezdetén. Nos, az ötödik faj legkezdete, kezdetének kezdete, megint csak erre az okkult történelemre utalok, Közép-Ázsiában, hát ez bizony egy körülbelül olyan 2-300 ezer évvel ezelőttre teszi a teozófiai irodalom. Na most, ja, és ez az ötödik emberi faj, tehát nem a legeslegelső. Tehát megint a hagyományos történelem szemlélettel összeütközésbe kerülünk. A lényeg az, hogy az isteni lények diktálták, legyenek azok bárkik is, a fényfiainak Közép-Ázsiában, és gyakorlatilag a világ összes szent könyvér, tehát azt állítja Blavatskyné, hogy a világ összes szent könyve ebből az egyetlen egy kicsi könyvből lett úgymond kifejtve. Felhívnám a figyelmet az első sorba lévő kijelentésre, hogy a Kiuti vagy Kiute köteteit is ebből állították össze, még akkor is, hogyha most egyelőre, most még nem tudjuk, hogy mi is az a kiúti, vagy kiúte. Félreértés ne essék, most még nem a Zián könyvéről beszélünk, hanem arról, hogy létezik egy ősi könyv, egy fóliás, amiből egy ősi kinyilatkoztatás, amiből minden emberi bölcsesség és tudás származik. Na most itt egy picurkát térjünk ki arra, hogy valójában léteznek-e ilyen ősi irodalmak, ősi könyvek, hova lettek, mi lett ezekkel, elvesztek, megvannak, hogy vannak ezek. Szintén Blavatsky idézet, én itt magam nem sokat találtam ki. Minden korban azt állították, hogy az alexandriai könyvtár elpusztulása óta a testvériségek tagjai együttes erőfeszítéssel gondosan felkutattak minden olyan jellegű munkát, amelyből a beavatatlan, a titkos tudomány néhány misztériumát esetleg felfedhette és megérthette volna. Akik erről tudnak, hozzáteszik, hogy az ilyen műveket csak 3 példányban mentették meg, és tették el biztonságos helyre, a többit megsemmisítették. Indiában az utolsó ilyen értékes kéziratokat Akbar császár uralkodása idején helyezték biztonságba, és rejtették el. A képen pedig a nagy Akbar, mogul birodalom császárának a portréját láthatjuk. Róla feljegyezték, hogy megszállottan gyűjtötte a könyveket, és hát a kortársai támadták is azért, mert az úgynevezett, tehát onnan az indiai szemmel nézve pogányoknak a műveit is gyűjtötte, és a Akbar halálával az egész könyvtár valahogy eltűnt. Tehát, hogy ugye itt arról van szó, hogy léteznek bizonyos elrejtett, eldugott könyvek, amelyek a nagy közönség rendelkezésére jelen pillanatban nem állnak. És hogy hol vannak ezek? Az összes nagy és gazdag tibeti kolostorban sziklába vájt föld alatti kripták és barlangkönyvtárak vannak. A nyugati Tsaidamon túl Kuen-Lun magányos hágói között több ilyen rejtek hely van. Az Altintoga hegylánc mentén, ahová európai ember eddig még nem tette be a lábát, van egy falucska mélyen elbújva egy szurdokban. Ez inkább egy kis házcsoport, mint kolostor, szegényes külsejű templommal. Közelében egy öreg láma remete lakik és vigyáz rá. Zarándokok azt mondják, hogy az alatta levő folyosókon és termekben akkora könyvgyűjtemény van, hogy a beszámolók szerint még a British Múzeumban se férne el. Nos, hogy ez így van, nem így van, én nem voltam ott. Minden esetre, miután én bányamérnök vagyok, és geológiával is igencsak kell foglalkozni, hát erről a képről nyilván ez nem az a bizonyos kis falucska, hanem csak egy kép. Minden esetre erről mondjam azt, hogy ordít, hogy itt mögötte a hegyben valamilyen hatalmas barlang rendszer van, különböző törések, amelyek mentén természetesen kialakultak a barlangok, amit aztán ki lehetett évszázadok munkájával mesterségesen szélesíteni. Így van, nem így van, én nem voltam ott, de nézzük, mit mond tovább erről Blavatskyné. Ugyanezen hagyomány szerint Tarim most elhagyott és víz nélküli földjén, ebben a valóságos vadonban, Turkesztán szívében a régi időkben virágzó gazdag városok terültek el. Jelenleg csak néhány zöldelő oázis enyhíti némileg a vidék kihalt magányát. Az egyik ilyen oázis egy nagyváros sírhantját borítja, amit betemetett a sivatag homokja. Az oázis senkié, de a mongolok és buddhisták, és a buddhisták gyakran látogatják. A hagyomány beszél cserepekkel és hengerekkel teli óriási föld alatti helyiségekről és nagy folyosókról. Lehet, hogy csak mendemonda, de az is lehet, hogy valóság. Ezt ugye ne felejtsük el, olyan 1880 körül írta Blavatskyné, tehát amikor azt, hogy európai ember még nem jártott, stb., meg hogy a terület senkié, hát azóta nyilván közigazgatásilag megváltozott. Most ez azért érdekes, mert egy személyes emlék, néhány évvel ezelőtt egyszerűen otthon néztük a tévét Adriennel, és talán a National Geographic Channel műsorán a Turkesztán sivatagairól volt egy film, egy ilyen oázisról, és egy ilyen öreg oázis lakóról, akinek fogalma nem volt, hogy hány generáción keresztül kapta ezt a posztot, és hogy a fiára fogja ráhagyományozni, és levitte a forgatócsoportot a föld alá, hogy az övé egy 20 kilométeres föld alatti ilyen folyosónak, járatnak a rendbetartása, és minden nap oda-vissza ezt neki gyalog meg kell tennie, és nem tudom kitakarítani, és stb. Stb. Nos, nyilván oda vitte csak a forgatókat, ahova vihette, tehát esetleg az oldal lévő termekbe, és nagy kerekszemekkel néztük, hogy jé, ez tényleg így van, a sivatag alatt. Ugye ezt a régészek is most már tudják, hogy bizony-bizony ott nagyon komoly ókori civilizációk, városoknak a romjait temette el a homok, és bizony a mai napig megvannak azok az emberek, akiknek az a feladata, hogy ezeket őrizzék és megóvják az utókornak, aki egyébként, vagy ami egyébként nem is sejti, hogy mik rejtőzködnek ebben a sivatagban. Tehát erről az egyről kimerem jelenteni, hogy ezt láttam egy dokumentumfilmben, hogy ilyen létezik, tehát mindenképpen több mendemondánál. Na most még ezzel kapcsolatban még egy példát szeretnék elmondani. A képen a 19. század talán legnagyobb brámin tudósát, úgy hívják, hogy Swami Dayanand Sarasvati, elnézést a nem igazából tökéletes vagyok járatos a különböző indiai nyelvjárásokban. Tehát a legnagyobb szanszkrit tudósa volt Indiában, és ebben a korban ugye az angol vagy a brit birodalom része volt India is, és az Indiát ellepték a különböző angol tudósok, és próbálták felderíteni bizonyos dolgokat, és hát az egyik ilyen nagyon komoly angol tudós már, mint Anglia, vagyis a brit birodalomban nagyon elismert tudós kijelentette, hogy hát ezek az indiai bizonyos hagyományok és a puránák és a védák az nem több egyszerű mesénél, meg ilyen gyerek butításnál, és hát ő vele kapcsolatban mondta ez a szanszkrit tudós, hogyha ez az úr brámin volna és velem jönne, elvezethetném egy guppa barlangba, ami egy rejtett kriptát jelent, Okemat közelében, a Himalájában, ahol hamarosan rájönne, hogy ami Indiából az óceán fekete vizén keresztül eljutott Európába, szent könyveink egyes részletei kiselejtezett másolatainak csak darabjai voltak. Igenis, volt egy ősi kinyilatkoztatás, és az még most is megvan, nem is fog soha elveszni a világ számára, hanem újból meg fog jelenni. Noha a mlecsáknak, pogányok, természetesen várniuk kell. Tehát ezt tulajdonképpen Blavatsky kortársa volt ez a tudós. Nos, nem fogom tudni előhozni ezt az ősi kinyilatkoztatást, hogy tessék, nézzék meg, itt van. Minden esetre hát eldönthetjük, hogy elhisszük, vagy nem hisszük. Nos, ennyit az ősi könyvekről, illetve arról, hogy bizony fennmaradtak, vagy fennmaradhattak, sőt fenn kellett maradniuk bizonyos ősi tanításoknak. Tehát még mindig ott tartunk, hogy volt egy ősi könyv. Na most közelítsünk egy kicsit a Dzián könyve felé. Ez a mondat szintén a titkos tanításból van, hogy egy ősi kézirat van az író szem előtt, pálmalevelek gyűjteménye, amelyeket valamilyen különleges, ismeretlen eljárással vízzel, tűzzel és levegővel szemben ellenállóvá tettek. Tudjuk, hogy ezek az ősi írások már, amelyek fennmaradtak, vagyis hogy ránk maradtak, tehát a nyilvánosság előtt maradtak, hát minden vidéken olyan formába tudtak fennmaradni, amit fel tudtak használni. Ugye az ősi papirusztekercsek, Egyiptom birodalom, a Nílus mocsaras vidékein a papirusznád volt az, ami megtermett, tehát azt használták fel, abból készült a papirusztekercs. A Babilóniában nem voltak mocsarak, ott agyag volt, de töménytelen mennyiségben, homok és agyag. Ezért ott agyagtáblákra rajzolták be ezeket a különböző írásaikat, dolgaikat, illetve hát, hogyha valamit nagyon fontosnak éreztek, akkor kőbe vésték ezeket. Ez tipikusan megint csak az egyiptomi birodalomban, a hatalmas templomokban, falakra, az obeliszkekre, illetve magában a piramisok falára. Illetve India, Kína, tehát a távol-keleten pedig a pálma leveleket használták fel, erre írtak, és ahogy Blavatsky is mondja, hogy valamilyen különleges eljárással az időnek ellenállóvá tették, hát itt ezen egy ilyen pálma levélből álló könyvet vagy gyűjteményt látunk. Tehát, hogyha a Blavatsky arról ír, hogy pálma levelekre írott könyv, akkor annak feltelten valahonnan ebből az indiai, kínai, tibeti vidékről kell származnia. Most ugye ebből az volt a nagyon érdekes, hogy soha senki Blavatskyné előtt azt a kifejezést, hogy Dzián könyve, soha nem említette. De valójában Blavatskyné után se volt senki, aki azt állította volna, hogy látta, megtapasztalta volna ezt a, hogy létezik ilyen, hogy Dzián könyve. Viszont Blavatskyné elég sokat ír róla. Ez az írás, a Lamrim és a Dzián titkos könyvei, ez csak jóval Blavatskyné halála után jelent meg, tehát ezt életében nem is publikálták. És ebben még mindig Blavatskynét idézzük, hogy a Dzián könyve, a Diana, aminek a jelentése misztikus meditáció, szanszkrit szóból származik, azon magyarázatoknak az első kötete, amelyet a Kiute 7 titkos fóliánsához fűztek. A Kiute egzoterikus célokra és világi emberek használatára szolgáló 35 kötete megtalálható a tibeti Gelugpa lámák birtokában, és bármely kolostor könyvtárában. Szigorúan véve azt a 35 kötetet a titkos tanítás népszerűsített változatának kellene neveznünk, amely tele van mítoszokkal, félrevezetésekkel és hibákkal, másrészt a beavatott tanítók által készített magyarázatok 14 kötete, fordításaikkal, jegyzeteikkel és az okkult fogalmak terjedelmes szójegyzékével, amiket egyetlen kicsi ősi fóliánsból fejtettek ki, és ez tartalmazza minden okkult tudomány kivonatát. Úgy tűnik ezeket, mármint a magyarázatok 14 kötetét, titokban egymástól távol tartják, és a Tesu láma, ez a Pancsen lámának a másik neve, felelős érte Szigacéban. A Kiute könyvei viszonylag modernek, mivel az utolsó évezred folyamán lettek összeállítva, míg a magyarázatok korábbi kötetei a múlt kimondhatatlan messzeségéből származnak. Tehát próbáljuk követni, mert nem túlságosan egyszerű. Létezik egyetlen egy ősi kinyilatkoztatás, egy ősi könyv, amit az isteni lények diktáltak a fényfiainak, és ebből lettek kifejtve az korábban említett összes ősi különböző népek szentírása, és hát ebből lett kifejtve a Kiute 7 titkos fóliánsa, amelyhez aztán beavatott tanítók magyarázatokat fűztek, és a Zian könyve ezeknek a magyarázatoknak az első kötete. Kicsit bonyolult, tudom, de valahogy meg akartam, én magam számára is ki akartam bonyolítani, vagy bogozni, hogy egyáltalán miről van szó. Egy baj van, mi a csoda, mi fán terem az, aki jut el? Na most... Ugyanis, amikor rákerestem a Google-ban arra, hogy ki jut el, először nem is akart velem foglalkozni. Más szavakat, más betűkombinációkat ajánlott fel, hogy keressem inkább azt, hogy ki te, meg hasonlókat, aztán amikor nagyon erőszakos voltam, akkor kidobott néhány címet, ugye máskor ilyen 10 000 számra dobálja ki a lehetséges honlapokat, most talán összesen 6 darabot, és mind a 6 teozófiai honlap volt, és erre hivatkozott. Magyarul nem vagyunk sokkal beljebb, mert a Kiuté kifejezést is csak Blavatskyné említi, és ő ismeri, úgyhogy hát vajon hogy lehet innen tovább lépni. Nos, mindazon információk ellenére, amit Blavatskyné közölt, a Kiute nyilvános könyveinek tényleges azonosítása titok maradt halála után még 80 évig. 1975-ben azonban Spierenburg a Kiute könyveit tibeti buddhista tantrákként azonosította. A tibeti cím helyes kiejtése, hagyj ne ejtsem ki, jó, mert a tibeti kiejtésem is elég gyenge, de a Kiute is elég jó megközelítés. Hát nem tudom, hogy fogalmam nincs, hogy kell kiejteni, és a Kiute elég jó megközelítés. 1981-ben egy másik teozófus tudós, David Riegel, ettől függetlenül ugyanerre a következtetésre jutott a Kiute könyvek beazonosításával kapcsolatban. Ahogyan Blavatsky mondja, tényleg megtalálhatók bármely tibeti Gelugpa kolostor könyvtárába, mint ahogy sok más szektájéban is, és valóban rendkívül okkult munkák, amikre a teljes buddhista hagyomány úgy tekint, mint Buddha titkos tanításainak megtestesülésére. Csak a fogalom kiejtési módja hiúsította meg azonosításuk korábbi kísérleteit. Tehát az egyetlen kicsi könyv, ebből a Kiute 7 titkos kötete, ehhez 14 kötetnyi magyarázat beavatottak által, ebből az első a Zian könyve, és ezek a Kiute kötetei, ezek valójában a tibeti buddhista tantrák, amelyekről a buddhista hagyomány azt mondja, hogy Buddha titkos, hangsúlyozom, titkos tanításainak megtestesülései. Ne tévedjünk el, szóval amikor egy-egy nagy tanító itt van, akkor tanít a nagy tömegeknek, de néhány kiválasztottnak a tanítványainak bizonyos titkos tudásokat, ami nem a nagy közönség számára való, az még esetleg nem érett rá, olyanokat átad. Tehát ez a Buddha titkos tanításainak megtestesülése. Hogyha valaki esetleg már előbbre haladt és ismeri mélyebben Blavatskyné munkáit, akkor talán találkozott vele. Van a titkos tanításnak egy olyan kötete, amely instrukciók címen tölthető le a honlapunkról. Ebben egyik fejezetben csak a tantrákkal foglalkozik, és meglehetően lesújtó véleménye van a Blavatskynének a tantrákról, de fel kell hívni a figyelmet, hogy óriási különbség van a hindu tantrák és a buddhista tantrák között. Ebben most tényleg egyszerűen nincs arra idő belemenni, és amit ott ír, az a hindu tantrákról szól, itt pedig kifejezetten a buddhista tantrákról beszélünk, tehát azt adott esetben, hogyha valaki azzal az anyaggal fog találkozni, akkor ne tévedjen el, mert nem ugyanarról van szó, tantra, de nem mindegy, hogy melyik. Na most a tibeti buddhisták szent kánona két részre oszlik, az egyik a kanyur, amely Buddha szavait tartalmazza, és a tanyur, amely ezek magyarázatait. Riga úgy véli, hogy a Zian könyve lehet a Mula Kalacsakra tantra, a gyökér Kalacsakra tantra, amely nincs meg. Feltehetően nem elveszett, hanem kivonták a külvilágból, ahogyan más ezoterikus munkákat is, vagy kivontak, vagy átszerkesztettek. Adott Blavatsky megjegyzése, hogy a Zian könyvvel Kiute 7 titkos fóliásához fűzött magyarázatok első kötete. Fontos dolog, hogy a Lagu átszerkesztett Kalacsakra tantrát, amely még mindig elérhető, mindig is a Kiute könyvei között az első helyre tették a Kanyur kiadásokban. Tehát mindez azt jelenti, hogy a Zian könyve valójában nem más, mint a köztudatból kivont gyökér Kalacsakra tantra, amelyet, ahogy Blavatskyné a Zian könyvét kifejtette a titkos tanításba, úgy a buddhista szerzetesek lámák ezt a bizonyos elrejtett gyökér Kalacsakra tantrát ugyanígy a tanításaikban egy más aspektusból ugyanúgy kifejtik és tanítják. A Kalacsakra tantrát úgy tekintik, hogy az Buddha ezoterikus tanításának a csúcspontja, és ez az egyedüli tantra, amelyről azt mondják, hogy közvetlenül Sambalából származik. Na hát ezért volt a kezdőképpen a Sambala dala, mert hogy ez az egyetlen tantra, vagy ha úgy tetszik, könyv, amely közvetlenül a Sambalából származik. Továbbá a Pancsen vagy Tasiláma a Kalacsakra különleges védelmezője, Kolostora, Tasilumpó, Sigatse közelében pedig a Kalacsakra tanulmányozásának fő központja Tibetben. Blavatsky egy Franz Hartmannnak szóló levélben 1886-ban ezt írja, a Himaláján túl van a különböző nemzetiségű adeptusok egyik központja, a tesuláma pedig ismeri őket, és együttműködnek, néhányuk vele él, mégis valódi természetükben ismeretlenek maradnak, még az átlag lámák számára is. Az én kutumi mesterem és sokan mások, akiket személyesen ismerek, ott vannak, jönnek, mennek. A 9. Pancsen láma idejében úgy látszott, hogy a kalacsakra tanításokban egy új növekedési szakasz kezdődött. Kiterjedt utazásai során új kalacsakra iskolákat alapított tibeti és mongóliai kolostorokban. Amikor Pekingben, Kínában élt 1932-ben, kalacsakra beavatásban részesített egy óriási tömeget. Ezek a nagy nyilvános beavatások azt jelentették, hogy a jelölteket képesítették a kalacsakra tantra tanulmányozásának és gyakorlásának elkezdésére, vagy a jelenlegi dalai láma szerint legalább karmikus kapcsolatba hozták őket a kalacsakra tanításokkal. A dalai láma kalacsakra beavatást végzett Madisonban, Wisconsin államban 1981. júliusában. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen esemény nyugaton történt. Hát ez valami egészen érdekes dolog. Ha megnézzük a világban, hogy van egyszer egy ami eljutott egy bizonyos tudás a Zian könyvén, a titkos tanításon keresztül nyugatra, és 130 évvel a megjelenése után a titkos tanítás az Amazon.com-nál, tudják, a világ legnagyobb internetes könyve áruháza, több, ha jól tudom, 2 vagy 3 millió címmel, tehát könyvtétellel, és a mai napig a legnépszerűbb 1000-ben van a titkos tanítás. Tehát szerte a világon változatlanul, és mondjam azt, hogy profán módon, hogy viszik, mint a cukrot. És nem véletlen, hogy mi is ki tudtuk adni. Tehát ez az információ, ez ugyanúgy változatlanul terjed a világban. Mindig vannak fiatal emberek, meg kevésbé fiatalok, akik éppen megértek a tanulmányozására. Másrészt pedig ugyanez a tanítás egy másik aspektusba, a tibeti lámákon keresztül ugyanígy terjed a világban. Ezeken a bizonyos kalacsakra beavatásokon keresztül, és hogyha ezt nekem valaki azt mondja, hogy ez véletlen, akkor én ezt nem fogom elhinni. Tehát ez nekem nagyon-nagyon tervezetnek tűnik. De mi is ez a kalacsakra dolog? Csak nagyon-nagyon dióhéjba, mert nem vagyok buddhista, és végképp nem érzem magam avatottnak, hogy erről a témáról beszéljek, csak mégis, hogy alapfogalmunk legyen. A képen egy kalacsakra mandalát látunk egyébként. Kalacsakra jelentése időkerék vagy időciklus. Nem véletlen, hogy mindenhol látjuk ezeket a kerekeket a magában a mandalában is. A kalacsakra hagyomány az idő, kála, és a ciklus koncepciója körül forog. A bolygók ciklusától az ember légzés ciklusáig. Megtanítja, hogyan dolgozzunk a test legfinomabb energiáival a megvilágosodás felé vezető úton. A kalacsakra tantra 5 fejezetből áll, amelyből az első 2 alap kalacsakrának nevezik. Az első fejezet azzal foglalkozik, amit külső kalacsakrának is hívnak, vagyis a fizikai világgal, és különösképpen a kalacsakra naptár számítási rendszerével, a világegyetemek születésével és halálával, a naprendszerekkel és az elemek működésével, milyen érdekes, erről szól a titkos tanítás első kötete is. A második fejezet témája a belső kalacsakra, ami érinti a terhesség és a születés folyamatát, az emberi test és tapasztalás rendszerét. Az utolsó három fejezet az egyéb vagy alternatív kalacsakra, amely az úttal és a gyümölccsel foglalkozik. A harmadik fejezet a meditációra való felkészülés taglalja, ez a kalacsakra beavatás. A negyedik magát a meditációs gyakorlatot magyarázza el, nem csak a mandalán és istenségein történő meditáció felépítő fázisát, hanem a hat jóga beteljesítő fázisát is. Az ötödik és egyben utolsó fejezet a megvilágosodás állapotát jellemzi, ami a gyakorlat eredménye. Egyébként ennek a képnek az volt a magyarázata, hogy tízszeres erősségű kalacsakra jelkép egy ilyen ólom üvegen. Letölthető lesz, és hogyha van valakinek kedve meditálni rajta, tehát nem csak itt nézegetni, hanem meditációs állapotban, akkor egészen furcsa élményei lehetnek. A kalacsakra beavatások során a tanítványt felhatalmazzák arra, hogy gyakorolja a kalacsakra tantrát, amely a buddhaság elérését szolgálja. A kalacsakra beavatásoknak két fő lépése van, összesen 11. A kettő közül az első a kalacsakra meditáció felépítési fázisára való felkészülésre vonatkozik, míg a második kalacsakra hat jógájaként ismert beteljesítő fázisra készít fel. Azoknak, akik nem tervezik a teljes gyakorlat végzését, csak az alsó hét beavatást adják meg. És akkor még egy utolsó kép a kalacsakrával kapcsolatban. A jelenlegi Dalai Láma már eddig is 30 kalacsakra beavatást adott világszerte, és napjaink legismertebb élő kalacsakra vonaltartója. A kalacsakra a világbékért jeligével emberek tízezreit vonták be. Általában nem jellemző, hogy egy beavatást nagyszámú gyülekezetnek adjanak, de a kalacsakra mindig kivételt képzett. A Dalai Láma és mások úgy mondják, hogy ennek a tantrának a nyilvános magyarázata szükségszerűen jellegi torzult világnézetű korban. És ez az utolsó mondat nagyon fontosnak érzem. Bár a beavatást a többség áldásként kapja, sokan vannak, akik kötelezettséget vállalnak, azután elkezdik a gyakorlatot. Na most én nem tudom, hogy önök között volt-e már valaki, aki tibeti lámával találkozott, akár a dalai lámával, akár más lámával. Ott a rendezvény végén, ott mindig áldás osztás van. Ha valaki ki tudja várni, mert direkt úgy elhúzzák, hogy csak az maradjon, aki igen elszánt. És valójában ennek az áldás során az ott jelenlévők valamiféle beavatást kapnak. Nem mindig kalacsakra beavatást, bár ez egy nagyon jó kép egy ilyen beavatásról, hogy mekkora tömegeknek adja át a áldás formájában a Dalai Láma ezt a bizonyos képességet. De egy személyes élményt hagy osszak meg önökkel, ez 1999-ben volt, akkor még Szolnokon laktunk, és akkor ott volt először, tudják, ez az Olen Idel, ez a dán láma, és például akkor ő külön akart találkozni egy kis teremben az ott lévő gyerekekkel, akiknek áldást osztott, tehát a kezét a fejükre tette egyesével mindegyiknek. Fogalmam nincs, hogy mi történt, hogy az áldás volt, vagy beavatás. Az itt ülő Melinda lányom is ott volt, és egy ilyen ő is kapott a lámától egy ilyen beavatást. Hogy beavatást, vagy mit kapott, nem tudom, de azt tudom, hogy akkor 13 éves volt, és egy pár évre rá addig erőszakoskodott a Tamással, amíg a 104 éves társulat történetében a legfiatalabbként csatlakozhatott ő is a teozófiai társulathoz. Hát arról meg nem is beszélek, hogy bár én nem kaptam kézrátétes beavatást, csak kivártam az éjfél után, vagy fél egykor, amikor jött az áldásosztás, és körülbelül 2-3 hónapra rá kezembe akadt egy könyv, addig azt se tudtam, hogy teozófiát eszik, vagy isszák, az első teozófiai könyv, hogy a kettőnek van kapcsolata, nincs kapcsolata, nem tudom, de én ezen a mondaton nagyon elgondolkodtam, hogy mit is csinálnak ezek a tibeti lámák, amikor járják a világot, szóval valamit biztosan. No, hát ennyit a Zián könyvéről, tehát így tudtuk azonosítani, hogy valójában az nem más, mint abból a bizonyos egy ősi kinyilatkoztatásból kifejtett Kiute, vagy a könyveinek az első kötetéhez fűzött magyarázatok, ami nem más, mint ez a Múla Kalacsakra tantra. Nézzük a másik témánkat, a Szentzárt. Szintén egy idézet a titkos tanításból, hogy a Zián könyvéhez írt eredeti szentzár magyarázatok és jegyzetek kínai, tibeti és szanszkrit fordításaiból kivonatokat készítettünk, ezek most először jelennek meg európai nyelven. Tehát itt is hivatkozik arra, hogy egy szentzár nyelven, ez megint egy soha nem hallott kifejezés, ugyanúgy, mint a Zián könyve, mint a Kiute, ugyanígy a Szentzár is, hogy mi fánterem eszik, vagy isszák, a csoda tudja. Minden esetre az Ízisztól kezdve a titkos tanításon keresztül sok-sok írásban foglalkozik Blavatskyné a Szentzárral. A teozófiai szótár ezt a definíciót adja, hogy a titkos szent nyelv, vagy a világ minden beavatott adeptusa, misztérium beszédének misztikus elnevezése. Hát, ezt adja, ettől sokkal boldogabbak nem lettünk. Viszont, és akkor megint a történelem szemléletünkkel van baj, mert olyan dolgokat mond Blavatskyné, ami homlokegyenest ellenkezik azzal, amit gondolunk, vagy tudni vélünk a történelemről. Ugye, szerinte volt olyan idő az emberiség történelmének kezdetén, amikor minden ember az egész világon ugyanazt a nyelvet beszélte, és ezt a nyelvet használták az egyetemes igazságok kifejezésére. Ez a nyelv fennmaradt, és bizonyos emberek, beavatottak, ma is ismerik, tudják, hogyan értelmezzék és használják. Ez az ősi, misztikus vagy szentséges nyelv a szentzár. Na most, hogyha megint belegondolunk abba, hogy mit, hogyan képzeljük el az emberiség történelmét a hivatalos történelm szerint, szóval, hogy az ősemberek, meg neandervölgyi, meg kromanyoni, és hogy hát jó esetben artikulálatlan hangokkal kommunikáltak egymással, és hát hosszú idő kellett, még a beszéd kialakult, és nyilván az egyik törzsbe az, hogy teljesen mást jelentett, mint ugyanez a hangsor egy másik törzsbe messzire onnan. Ezzel szemben Blavatskyné pont az ellenkezőjét állítja, azt mondja, hogy létezett egyetlen közös nyelv, és hogy ez mennyire végigvonul ez az elképzelés, hogy igenis létezett egy ilyen közös nyelv, egyetemes igazságok. Hát az ősember törzse milyen egyetemes igazságokról merenghetett, miután a kardfogú tigris elől rohant, hogy most egyetemes igazság, hogy a tigris valószínűleg gyorsabb, mint én, és ez volt az utolsó gondolat. De hogy mennyire a világtörténelmen végig vonult ez a gondolat, arra vannak feljegyzett példák és a történelmből feljegyzett példák erre a bizonyos egyetemes nyelv keresésére. Az alapgondolat az volt, és az első ilyen feljegyzett az Psametik fáraó, ugye időszámításunk előtt ebben az időszakban, hogy újszülött ikerpárt, ha egy ilyen szóvákumba helyezünk, tehát hogy nem hallanak maguk körül szót, szavat, és kíváncsi arra, hogy felnőve hogyan fog a két gyerek egymással kommunikálni. És majd ahogyan kommunikálni fognak, valószínűleg ez az egyetem, ez a bizonyos elveszett egyetemes nyelv. Na, tehát a Psametik fáraó ezt úgy oldotta meg, hogy egy birkapásztorra bízott ilyen ikreket, hát ugye ezek a birkapásztorok egyébként se nagybeszédűek, és hát a lelkére kötött, hogy nem szólalhat meg, és hát nem tudom, egy 10 év után megkeresték őket, és hát a gyerekek azt meglátták, hogy azt mondták, hogy békosz. Na most ez a békosz, ez frig nyelven kenyeret jelent, ezért a konklúzió az adódott, hogy az emberiség ősi egyetemes nyelve, ez a frig, meg ne kérdezzék, frigül se tudok többek között. A gonoszkodók azt mondták, hogy miután állandóan a birkák között voltak, ez, hogy békosz, ez feltűnően hasonlít a birkáknak a bégetésére, úgyhogy feltehetően mégse a frig lehetett ez. Második frigyes, 13. században Szicíliába próbáltak ki ugyanezt több újszülött gyerekkel, de ott még nem csak szóvákumban, hanem még gondozni se gondozták őket, aminek következtében a kísérlet annyira nem sikerült, hogy minden gyerek meghalt. Negyedik Jakab skót király szintén megismételte ezt a kísérletet, és ott tehát azt írták le, hogy a gyerekek egymás között héberül kezdtek el beszélni, tehát az emberiség ősi egyetemes nyelve ez a héber. Hát itt megint az embernek fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban. De ugyanúgy a már említett Nagy Akbár mogul császár is megismételte ezt a kísérletet. Nála viszont a gyerekek egyáltalán meg se szólaltak. Tehát feltehetően ez hiteles, meg ez a birka bégetés a hiteles. Lényeg, hogy minden esetre feltétlenül ezen a módon nem lehet megtalálni az emberiség egyetemes nyelvét. Na most Blavatskyné előtt soha senki nem említette a Szentzárt, mint elnevezést, és nem szerepel a nyelvészek listájában sem az élő, sem a holt nyelvek között, csak azt tudjuk róla, amit Blavatskyné elmond. Most ő a különböző helyeken és írásokban félreérthetetlenül összehasonlítja a Szentzárt más közönséges nyelvekkel, többek között a szanszkritra, az avesztánnalra, a neterkárira, sőt még a japánra is, és így tovább. Itt egy példát kicsit lazításként szeretnék elmondani, ami viszont borzasztó érdekes, és felhívja a figyelmet a gondolkodásunk úgymond hiányosságaira. És ez a történet a csodálatos kumbum fáról szól. Ez egy olyan fa, amely csak Tibetben nő, és eredetileg Tsongkhapa láma egyik hajszálából nőtt ki, aki Buddha egyik avatárja volt. Blavatsky idézi Hük Abbé beszámolóját, aki azt mondja, hogy ennek a fának a leveleire és a kérgére betűk és írásjelek vannak rányomva, és ha lehántjuk a kérget, akkor különböző jelennek meg a belső rétegeken. Senki ne szaladjon el, szóval hogy ez képtelenség, nézzük tovább. Blavatskyné azt mondja, hogy a kumbumfán található írás szenzár, vagy a napnyelve, írásjelekkel íródott, és hogy ez a szent fa különböző részein tartalmazza a teremtés teljes történetét, anyagában pedig a buddhizmus szent könyveit. Mondja ezt az Isis Unveiled-be, egyre képtelenebbnek tűnik a dolog. És még egy másik helyen, a CVS, a Collected Writings-ben az idézet, Tibet betűfája tény, ráadásul a levélsejtekben és a háncson levő feliratok szenzárul, vagyis a mesterek által használt szent nyelven vannak, és összességükben tartalmazzák a teljes buddhista darmát, és mellesleg a világ történelmét. Nagyon örülök, hogy itt legalábbis kétkedve néznek. Ugyanis, ahogy ide is írtam, hogyha a magyarázatát betű szerint vesszük, átlépünk a fantasztikum világába. Na most, hogyha egy ilyen aprósággal, mint a szenzárral kapcsolatban ez van, mi arra garancia, hogy a titkos tanítás többi része az nem ugyanilyen fantazmagória-e? Gondolom a jövő hónapban az előadáson Adrián erre majd ki fog térni, hogy igenis mennyire támadták Blavatskynét a fantáziálásai miatt, és hogy milyen vélemények születtek arról, hogy mennyit érnek ezek a művek. Talán sokan vannak, akik tudják, azt beszéltünk erről többször, hogy az emberiség különböző úgynevezett gyökérfajokon keresztül halad, és azon belül alfajokon keresztül, és hogy melyik gyökérfajban, alfajban mit kell kifejlesztenie. Mi itt Európában úgymond fehér emberek, az ötödik gyökérfaj, ötödik alfaja, és a logikus gondolkodáson dolgozunk, ezt fejlesztjük ki. Nem véletlen, hogy az úgymond fehér ember felemelkedése hozta magával a tudományos, a természettudományok és egyéb tudományok robbanásszerű fejlesztését, a logikus dolgokat. És amikor mi ilyen dolgokat látunk, akkor mindent minden áron szó szerint akarunk érteni. Ebből van az, hogy akár a kereszténységen belül is különböző keresztény egyházak és szekták képesek vallásháborúkat kezdeni egymással, és a Biblia idézetekkel vagdalkoznak egymáshoz, mert mi a logikus gondolkodással szó szerint akarunk mindent érteni. Tibet betűfája tény. Na de milyen tény? Írja itt valahol, hogy botanikai tény? Nem. Tibet betűfája tény, Tibet betűfája, mint szimbólum tény. Mint ugyanaz a szimbólum, mint a magyar népmeséknek az égigérő fája, vagy a skandináv mítoszoknak a szintén a Yggdrasil, ugye az égigérő fája, de a kabbalisták életfája. A kabbalisták életfája tény, Hát bizony, hogy tény, mint szimbólum. Nem az, hogy itt terem, és akkor itt meg lehet locsolni. Ugyanerről van szó, és ebben a pillanatban érthető, hogy a szent fa különböző részein tartalmazza a teremtés teljes történetét, mint ahogy az életfa is, anyagában pedig a buddhizmus szent könyveit, nyilván hiszen Tibetben van, és mellesleg a világ történelmét is. Tulajdonképpen, és ez figyelmeztet bennünket arra, hogyha leülünk a titkos tanítást olvasni, az Isten szerelmére nehogy megpróbáljunk mindent szó szerint a mi kis tudományos gondolkodásunkkal, kockafejünkkel úgy érteni, hanem létezik egy másik gondolkodás is. Egyébként ez tudható, hogy a következő alfajban a logikus gondolkodással szemben az intuitív gondolkodás fejlesztése lesz szükséges. Tehát nagyon gyakran az intuitív gondolkodás, biztos voltak már úgy, hogy olvasom, igazából nem is értem, de mégis valami belülről azt súgja, hogy ez így van, ez így igaz. Egy másik dologról meg olvasom, és ez nem így van. Most gyakorlatilag ez, amikor a logika mellé valahonnan beérkezik ez az intuitív gondolkodás, az intuíció, és igen, a titkos tanítást enélkül úgy, tehát feldolgozni nem lehet csak úgy, hogy szóról szóra, és akkor ide ez van írva, és akkor ezt jelenti. Tehát ezt a példát tényleg ezért hoztam fel, hogy figyeljünk a gondolkodásunkra. Szóval, hogyha a Blavatskyné azt mondja, hogy, és a szemmel láthatólag, bocsánat, hülyeség, akkor nem biztos, hogy Blavatskyné tévedett, hanem lehet, hogy az én gondolkodásommal van baj, hogy nem tudom helyre rakni. Nem véletlenül a teozófiának az egyik alap tanácsa, hogy légy szerény, hogyha keresed a bölcsességet, és légy még szerényebb, hogyha rá is találtál. Tehát ne gondoljam magamról azt, hogy én tudom, majd én értem, hogy mi az, hanem keressem meg a gondolkodást a saját, bocsánat, a hibát a saját gondolkodásomba. Nos, a Blavatsky szerint a szenzár rendkívül ősi származású. Megint visszatérünk ide, hogy volt idő, amikor az egész világ egy szájú és egy tudású volt. Az emberiség gyerekkorában egyetlen nyelv, egyetlen tudás és egyetlen egyetemes vallás létezett. Megint, ha ezt szó szerint értjük az ismert történelem képpel, akkor nagyon-nagyon nem fogunk stimmelni. Gyakran említi az egyetlen szent egyetemes nyelvet, egy egyetemes vagy misztérium nyelvet, a főpapok nyelvét, amelynek úgymond hét dialektusa van, ezek mindegyik a természet hét misztériumának egyikére utal, és kifejezetten annak felel meg. Ez a titkos nyelv az okkult iskola, a tudomány minden iskolájában közös, és egykor az egész világon uralkodó volt. Itt gyakorlatilag megismétli vagy ugyanannak az idézetnek a megismétlése van, ami az egyik első dián is szerepelt, hogy ez a titkos nyelv a szenzár, az a nyelv, amelyen egy ősi könyv íródott, az eredeti munka, amelyből a kiuti könyveit összeállították. Az ősi könyvet szenzárul jegyezték le az isteni lény szavaiból, aki azt a fény fiainak lediktálta Közép-Ázsiában 5. fajunk kezdetének kezdetén. A szenzár maga azonban ennél sokkal régebbi nyelv, mert volt olyan idő, amikor a nyelvet minden nemzet beavatottjai ismerték, amikor a toltékok ősapái ugyanolyan könnyen megértették, mint az elveszett Atlantis lakói, akik annak idején a harmadik faj bölcseitől, a manusiktól örökölték, akik viszont közvetlenül a második és első fajok déváitól tanulták meg. Na itt aztán megint észen kell lenni, ugyanis ha a déváktól származik, vagy déva szanszkritul az angyal, hát az angyalok nem is tudnak beszélni. Nincs fizikai testük, tehát hangot se tudnak úgy kiadni, amit mi meg tudunk hallani. Hogy jön ide egy nyelv, amit ilyen láncolaton keresztül lehetett megtanulni? Nyilvánvalóan ebből nekem már miután heteken keresztül, vagy éveken keresztül kotlottam rajta, nekem ebből nyilvánvaló, hogy nem egy beszélt nyelvről van szó, nem kimondott, hangokkal kimondott nyelvről, ugye, mert azért valahol csak voltak ősemberek, meg csak volt a szintű kommunikáció, miközben van valahol létezik egy nyelv, ami nem hangokban testesül meg, amely jön lefelé át az emberiség nagy tanítóin keresztül. Fogjuk látni hamarosan, hogy ez valójában nem egy beszélt nyelv, hanem írás, egyfajta írás. A tudás az azt kifejező nyelvvel együtt Atlantis elsüllyedése után ezoterikussá, és egyetemességéből kevesek számára elérhetővé vált. Ennek eredményeként két nyelvet kezdtek el használni minden nemzetben, a tömegek avatatlan vagy népnyelvét, és a templomok és misztériumok beavatottjainak szent és titkos nyelvét, ez utóbbi egyetlen és egyetemes volt. Na most ezt az utolsó bekezdést pedig jelenlévő teozófus társaim figyelmébe ajánlom, akiket nagyon érdekel az emberi tudatnak a kialakulása, és ebben a témakörben már többen érdekes és izgalmas előadásokat tartottak. Mindig a tudatnál az egyéni tudat, az egy ember tudatának a kialakulásáról beszélünk, az egyéni esülésről, hogy úgymond az állati csoport lélekből hogyan válik emberi lélekkel rendelkező emberi lény, de valójában az ember része egy nagyobb csoportnak, az emberiségnek, és az emberiség tudatáról nem igazán szoktunk beszélni. A Blavatsky féle szenzártörténelem visszanyúlik világciklusunk kezdeti idejéhez, mielőtt az emberiség rendelkezett volna fizikai nyelvvel, hogy beszéljen, és értelemmel, hogy gondolkodni tudjon. Nyilván tehát a harmadik faj, a második faj, az első faj, amikor még tulajdonképpen fizikai testtel se rendelkezett, meg beszélni se tudott, meg értelemmel se, és így tovább. Ez a kialakuló emberiség közös tulajdona volt, mármint ez a nyelv, vagy ez a szenzár. Majd fajaink fejlődésében eljött egy olyan pillanat, amikor egy nagy törés következett be, amit olyan mítoszok szimbolizálnak, mint a Bábel tornya, vízözön és Atlantis pusztulása. Az ős közösség felbomlott, egy elválasztó vonal van a között, amit tudatosan ismerünk, és amire tudattalanul emlékezünk, és az emberi elme egyik része elsüllyedt az öntudatlanság vizeiben, ahogyan a másik része pedig tudatosan aktívvá vált. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az egy ember esetében beszélhetünk tudattalan részről, hanem az egész emberiség esetében, és hogy ez a tudattalan rész, ennek bizony nagyon komoly köze van egy egységes nyelvhez, amit hívjunk itt szenzárnak. Erre csak egyetlen egy példát említsek. Szerte a világon kutatók, pszichológusok végeznek álom, alvás és álom kutatásokat. És az a megdöbbentő, hogy bárhol a világon az álmok szimbolikája az gyakorlatilag ugyanaz. Függetlenül attól, hogy egy afrikai benszülöttről van szó, egy fejlett, tudom én, amerikai tudósról, egy hindu jogiról, és így tovább. Tehát a kulturális gyökerektől függetlenül az álomszimbolika megegyezik. Nyilván minden emberre van természetesen egy egyedi, úgymond felhang egy ilyen alapskálára, de az alapskála mindenhol megegyezik. Nyilvánvalóan egymással semmilyen kapcsolatban lévő embercsoportok esetében is. És tulajdonképpen ez a közös szimbolika az, amire gondolniuk kell, amikor a szenzárra, szóval erre az egy közös szimbólum nyelvre gondolunk, és ha ezt valaki a társulatunk tagjai közül igazából körbejárna, én olyan érdeklődéssel hallgatnám, hogy nosza. Na, nézzük meg egy kicsit még ezt a nyelvet, hogy is néz ki. Megint ugyanabba a hibába esünk, hogy ha azt mondjuk, hogy nyelv, akkor tudjuk, hogy miről van szó. Igaz? A Webster szerint annak a szónak, a nyelv szónak 6 fő jelentése van, és azon belül 14 mellékjelentése. Én ebből csak 2 írtam ki, az első 2 jelentését. Az első a szavak, azok kiejtése és összerendezésük módszere, amit egy jelentős közösség használ, megért és hosszú ideig alkalmaz. Na hát erre gondolunk, amikor nyelvről beszélünk. Nyelv akkor magyar, meg angol, meg mit tudom én, milyen latin, bármilyen nyelv. Most ezzel szemben van egy második fő jelentése is neki, gondolatok és érzések közlésének módszeres eszköze, konvencionálissá tett jelek, hangok, taglejtések vagy megértett jelentésű jelzések alkalmazásával. Ez ugyanúgy a nyelvhez tartozik. Ugye tehát a beszéd szintjén beszélhetünk a szószerinti nyelvről, az angol, magyar, stb. És beszélhetünk a jelképes nyelvről, az allegóriáról, példabeszédről, mítoszról, illetve írás szintjén vannak a hangjelek, egyes hangokat jelentő, tehát a betűk, illetve a szótagírás esetén a szótagok, és vannak a képírás jelek, ezek is a nyelvhez tartoznak, ugye például a hieroglifák, de vannak egyetemes jelek, írás jelek is, ugye mostanában az a kukac, de a szám jegyek is ugyanilyenek, tehát hogyha leírok egy 4-es alakot, akkor mondjuk az angol azt mondja rá, hogy 4, a magyar azt mondja, hogy 4, az olasz azt mondja, hogy quattro, tehát még csak nem is hasonlítanak, az orosz azt mondja, hogy chitiri, a japán azt, hogy shi, de mégis mindegyik megérti azt a jelet. Tehát minden nyelven ugyanazt jelenti, de ugyanezt a betűkkel leírva vagy kiejtve teljesen más, illetve például a matematikai jelek, a plusz, meg a mínusz, meg és így tovább. Tehát vannak ilyen jelek, és az egyéb kommunikáció is ide tartozik, például a közlekedési lámpák, bárhova menjek a világba, tudom, hogy a zöld, akkor elindulhatok. Hát aztán, hogyha az már egy más dolog, hogyha nem tartják be a szabályokat, és koppanok egy nagyot, mert ott más a divat, de minden esetre a közlekedési lámpák azok ugyanazt jelentik. És vannak a természeti tárgyak, tehát például a gesztusok, ugye, amikor azt mondja, nagyon érdekes ez az előadás, vagy nagyon érdekes ez az előadás, tehát amikor elgondolkodom rajta, vagy lelkes, fú, nagyon érdekes ez az előadás, tehát amikre gesztusokat hozzáteszek, de például a virágnyelvek is, a Lilium az az egész világon a szűziességet, ártatlanságot jelenti, mint ahogy a ne felejts az például az emlékezést. Tehát ez mind a nyelvhez tartozik, nem egyszerűen csak az a beszélt nyelv, hogy angol, vagy magyar, vagy akármilyen. A szenzár kimondhatjuk, hogy egy ilyen szimbólumnyelv, egy eszme, egy gondolatképszerű kifejezése. Az őseredeti írás először nem tartalmazott írásjeleket, hanem általában egy szimbólum helyettesített, egy egész kifejezést vagy mondatot. Skinner az ősi misztérium nyelvről azt mondta, hogy ennek a nyelvnek a különlegessége az volt, hogy beépülhetett egy másik nyelvbe, elrejtve úgy, hogy speciális oktatások segítsége nélkül nem volt észrevehető. A betűknek vagy szótagjeleknek egyszerre volt meg a szám, geometriai alap kép vagy képjel és szimbólum jelentése vagy képessége. Az a megtervezett terület, amelyet meghatározott módon segítették a példabeszédek, elbeszélések vagy elbeszélés részletek formájába. Ha véletlenül önök között van olyan, aki májusban itt volt, amikor az apokalipszisről volt szó, tehát a jelenések könyvéről, na ott erről külön beszéltem, hogy a gematria egy ilyen eszköz, amelynek a segítségével egyszerűen beépítették a beszélt nyelvbe a plusz információt. Meg vissza lehet keresni, fenn van az is a honlapunkon, az is az az előadás, és egyértelműen kiderül belőle, hogy valójában ki is az a hamis próféta, ki az a sárkány, és ki az a fenevad, akinek a száma 666. Keressétek vissza, a májusban volt. Tehát ez mind bele van rejtve, ugyanígy a gematrián keresztül, hogy beépítették az információt ebbe a másik nyelvbe, ebben az esetben ugye a jelenések könyve éppen görögül íródott, és aki nincs erre kiképezve, hogy felismerje ezt az információt, annak fogalma sincs, és gyártják a hollywoodi sikerfilmeket, ugye a fenevad eljöttéről, vagy akármiről, meg az apokalipszisről, meg a világ végéről, holott az egész nem erről szól. Na most a Blavatskyné megemlíti még, hogy a középkor hermetikus filozófusai, vagyis az alkimisták helyreállították az ők ókor főpapjainak ősi szimbólum nyelvét, akik mint egy megszentelt gátként használták szent szertartásaik és tömegek tudatlansága között, hogy egy valódi kabbalista szlenget hoztak létre. Ez utóbbi, ami folyamatosan félrevezette a hamis tanítványokat, akiket a tudományhoz csak saját gazdagság és hatalom iránti mohóságuk vonzott, amit egész biztosan törvénytelenül használtak volna, ha sikerrel járnak. Egy élő, meggyőző, világos nyelv volt, de csak Hermész igaz tanítványai számára volt az, illetve válhatott azzá. Javaslom mindenkinek a Szepes Máriának a Vörös Oroszlányát, amely ezekről a részekről szól, hogy egyesek számára teljesen érthető volt az adeptus számára, míg a saját magáért kaparó, a saját gazdagságáért, illetve halhatatlanságáért kaparó számára teljesen érthetetlen szövegek voltak. Ugye a gematria azon alapult, hogy az egyes betűknek számértéke van, és ezek a számértékeket felhasználva kijöttek egy teljesen más jelentések. Ugyanígy az alkimista szövegekben, amikor olyanokról van szó, hogy igen, és akkor a kén, meg a hidmelegség, meg stb. Ezek a szavak teljesen mást jelentettek, csak a kulcsot kellett hozzá tudni, és akkor egy teljesen más dolog jött ki belőle. A titkos iskolákban a misztériumok tanítóinak és beavatottjainak volt egy egyetemes ezoterikus nyelve, a szimbolizmus és az allegóriák nyelve. Ezt a nyelvet nem módosították, se nem bővítették ki azoktól a régi időktől fogva, mind a mai napig. Még mindig létezik, és még mindig tanítják. Vannak olyanok, akik megőrizték tudását, ahogyan a misztériumok titkos jelentését is, és nekem szerencsém volt ezektől a mesterektől tanulni, sajnos nem nekem ez Blavatsky írja, még ha tökéletlenül is, az említett nyelvet. Ebből következően jelentem ki, hogy azon ősi szövegek titkos részeit helyesebben értem, amelyeket elismert beavatottak írtak. Ezt még mindig Blavatsky írja, hogy továbbá létezik egy egyetemes nyelv a beavatottak között, amelyet bármely nemzetiségű adeptus, sőt még egy tanítvány is megért, saját nyelvén olvasva. Tehát ugyanaz, mint amit a számoknál mondtunk, hogy értelme van minden nyelven, még akkor is, ha más, tehát kiejtve teljesen máshogy hangzik. Ezzel szemben nekünk európaiaknak csak egy grafikus jelünk van, amit mindenki ismer, ez az et. Hát mondta ezt akkor Blavatskyné, azóta mindenki tudja, hogy ha lát egy S betűt két vonallal áthúzva, akkor az mit jelent, vagy egy ilyen E betű alakot két vonallal áthúzva, azt is tudja mindenki, hogy mit jelent, és így tovább a kukacot és az egyéb jeleket. Van azonban egy olyan nyelv, amely metafizikai fogalmakban gazdagabb mindegyik másnál a Földön, amelynek minden szavát hasonló jelek fejezik ki. A misztérium nyelv nem közönséges beszélt nyelv, nem is lehet beszélt, hiszen ugye azt mondtunk, az első faj és a második faj déváiktól származik, tehát sokkal inkább egy írott nyelv, egy szimbolikus megjelenítés, ami olvasható, úgymond olvasható, vagyis értelmezhető bármilyen nyelven. A munkánkban ismertetett tancák pontosan ugyanezt az elképzelést képviselik. A kozmogónia ősi térképe tele van konfucionista stílusú vonalakkal. Ugye ezek a konfucionista stílusú vonalak, ez tulajdonképpen mint a Yiking. Ezt ismeri mindenki, a Yikingnek a jeleit. Tehát ilyen vonalakkal, koncentrikus körökkel és pontokkal. Erről a történetről majd a jövő hónapban Adrián részletesebben fog beszélni, de ez tényleg csak kis érdekesség vagy lazításképpen, hogy a szenzár titkos írásszerű megjelenítése mulatságosan belekeveredett abba az ügybe, ami Blavatskynénak annyi fájdalmat okozott. Egy színéhez írt levelében válaszolt arra a vádra, ami szerint ő egy orosz kém lenne. Hát többek között ezzel is megvádolták, hogy ő egy orosz kém volt. Ez ebből a levélből egy szó szerint idézett. Kulomb ellopott egy gyanús kinézetű papírt, és átadta a misszionáriusoknak, biztosítva, ez Indiában történt, biztosítva őket arról, hogy az egy titkos írás, amit az orosz kémek használnak. Elvitték a rendőrségi megbízottnak, aki azért, hogy a legjobb szakértők vizsgálják meg, elküldte azt Kalkuttába, akik 5 hónapon keresztül minden követ megmozgattak, hogy kitalálják, mit jelent a titkos írás. Végül kétségbe esetten feladták. Ez egyike az ön zagyvaságainak, mondja Hümé. Ez egyike a szenzár kézirataimnak, válaszolom. Ebben teljesen biztos vagyok, ugyanis a számozott oldalakkal rendelkező könyvem egyik lapja hiányzik. A tibeti okkultisták kivételével bárkit arra szólítok fel, próbálja meg értelmezni, hogyha annyira egyszerű dolog. Tehát egy írásról van szó, írásmódról, szimbolikus írásmódról, és nagyon gyorsan két példát be is mutatnék erre. Tehát keveredik ennek a szenzárjelek a szokásos általunk ismert ugye szavakkal. Ez a szintén a titkos tanításból való. Mégpedig amikor ugye emlékeznek arra a mondatra, az, hogy az író szem előtt a pálmalevelek sorakoznak, és akkor ezeken a pálmaleveleken, és akkor itt folytatódik, hogy az első ábra egy üres körlap. A második ábra az ősi jelképben szintén egy körlap, de egy pont van benne. Az első megkülönböződés az örökkön-örök természet periódikus megnyilvánulásában a nem nélküli és végtelen, harmadik szakaszában a pont átalakul egy átmérővé. Tehát itt arról van szó, hogy milyen jelek alkotják ezt a bizonyos szenzárt, és az milyen világtörténelmet mond el. Most egy isteni szeplőtlen anyatermészetet szimbolizál a mindent átölelő abszolút végtelenségen belül. Amikor a vízszintes átmérőt egy függőleges metszi, a világ kereszté válik. Az emberiség elérte harmadik gyökérfaját, ez az emberi élet eredetének a jele. Amikor a körkerülete eltűnik, és csak a kereszt marad meg, ez azt jelenti, hogy az ember anyagba történő lebukása beteljesedett, és elkezdődik a negyedik faj. Most képzeljenek el egy ilyen írást, ilyen jelek sorozatát, abszolút függ az értelmezése az egyéntől. Tehát erre fel is hívja Blavatsky a figyelmet, hogy nem elsősorban az a lényeg, hogy ő hogyan értelmezte, mert nyilván ő sem tökéletes, és az értelmezések között vétett sok hibát, sokkal inkább arra biztatja az olvasót, hogy önmagának próbáljon rámeditálni, és használva, vagy kóstolgatva, próbálgatva ezt az intuitív gondolkodást, hogy az intuíciójára hagyatkozva lehet, hogy jobb értelmezést ad ezekre, mint maga Blavatsky adott. Egy másik, ez csak egy ilyen mondat, amikor az istenek eredetéről szóló tárgyalásánál Blavatsky idéz egy mondatot az Ián könyvéről. A nagyanya feküdt, kebelén a háromszög és az egyenes, és a négyszög, a második egyenes, és az ötszög, vagy ötágú csillag, készen, hogy megszűjje a négyszög, vagy négyzet háromszög kettős vonal bátor fiait, akiknek két legidősebbikje a kör és a pont. Na hát ezt tessék értelmezni, pedig nem is olyan bonyolult. Mert hogyha észrevesszük azt, hogy ebben a mondatban a geometriai szimbólumok valójában számokat jelölnek, és azt mondjuk, hogy 3, 1, 4, 1, 5, ugye, akkor ez ezt jelenti, ami a pi számértéke 3,1415. A körkerületének az átmérője, ugye ezt tudjuk. A következő csoport, hol van, itt van, 4, 3, 2. Most ezt a 4, 3, 2-t jelenti, akkor fel kell ismernünk azt, hogy az okkult kronológiában a különböző korszakoknak vagy úgynevezett júgáknak a hossza, az ezzel a számmal függ össze. Többek között a Káli júga időtartama az 432 ezer év, egy nagy korszak, egy úgynevezett Mahajuga, 4.320.000 év, illetve hát egy teljes, tehát ez folytatódik tovább, hogy ebből a 71 ilyen nagy ciklus van egy teljes láncon belül, tehát ebből kijön, hogy a földláncnak a teljes idő tartalmaz, és vannak közben pihenő szakaszok is, hogy az 4.320.000.000 év. Tehát ebben a három jelben hihetetlen információ van beledugva, csak megint ki kell tudni olvasni. És a két utolsó általánosabb szimbólum, a nulla a világhatárát vagy a ne lépj átkört képviseli, míg a pont a dimenzió nélküli megnyilvánulatlan első logoszt jelenti. No, gyakorlatilag még nagyon röviden foglaljuk össze, hogy mit sikerült a szenzárról kideríteni, és milyen következtetéseket vonhatunk le. A titkos tanításban levő dzián stancák egy eredeti szenzár változaton alapulnak, a stancák eredeti szövegét pedig képírásjelekkel és geometriai ábrákkal írták. A titkos tanításban levő stancák szövege nem az eredeti, hanem egy értelmezés, ami azon alapul, ahogyan Blavatsky értette az eredetit, és hozzáillesztette a mi képességeinkhez, hogy felfogjuk a szimbolizált gondolatokat. A szenzár a misztérium nyelv, amit a beavatottak használtak az egész világon, az emberiség legelső napjai óta. Nem olyan nyelv, amit a nyelvészek ismernek. A misztérium nyelv eredetileg valamennyi emberi lény közös tulajdona volt, és valóban fajunk egyetlen nyelve, de jelenlegi emberiségünk idejére ezoterikussá, tehát egy belső vagy titkos rendszerré vált, és még van még néhány pont. Annak a ténynek az ellenére, hogy Blavatskyné néha beszédnek nevezi, a misztérium nyelv nem egy megszokott módon beszélt nyelv, hanem képírásos és szimbolikus. Másrésztről az ezoterikus nyelv allegorikus, ami az alkimisták vagy zsidók írásaiban található nyelv. Továbbá az ezoterikus nyelv az írott szimbólumok egy formája, amelyek különböző módokon és különböző beszélt nyelveken értelmezhetők, elsősorban geometriai ábrákat tartalmazó, hieroglif titkos és írásszerű megjelenéssel. A misztérium nyelv az, amit ma szimbolizmusnak hívunk, a tudatalatti elménket szólítja meg, és csak tökéletlenül fordítható le egy közönséges, logikus nyelvre. Aki egyébként szeretne erről többet tudni, John Algeo, a Nemzetközi Társulat korábbi alelnöke, maga is nyelvész professzorként, ő nagyon komolyan körbe járt ezt a kérdést, és egy körülbelül 20 oldalas, tehát Word oldalnyi tanulmányt írt erről a kérdésről, és ezt én meg lefordítottam, és hát egy leginkább a John Algeo-tól lopkodtam ide, be kell valljam. Ezt a cikket, ezt a Magyar Teozófiai Társulat honlapján az olvasnivalók között bárki megtalálja. Na, hát mondjuk, bár ez nem a Zián könyve, de mondjuk ez akár lehetne a csodálatos kumbumfa is. Úgy látom, eléggé elpillettek ehhez, vagyis a téma tényleg kicsit fárasztó volt. Úgyhogy én tisztelettel megköszönöm a figyelmüket. Van még természetesen időnk, hogy ha valami kérdés van, arra válaszolni, illetve mához egy hétre szokás szerint nálunk egy beszélgetés keretében folytathatjuk ennek a témának és bármi más egyéb témának a megtárgyalását. Erről kapott mindenki tájékoztatót. Köszönöm szépen még egyszer. gyújtsd meg a világítást. Igen.
A TikTok tanításokban van, akik ebben valamit, vagy mert most ez nagyon divatos, és lehet ebből, vagy tervezik, hogy társasági adatban is megvalósítani.
Nincs erről a 2012-vel kapcsolatban semmi. Nekem személyesen, maradjunk ennyiben, hogy nekem személyesen az a meggyőződésem, hogy nem is lesz semmi. Nekem 2013-ra is megvan, hogy mit fogunk kiadni, meg a továbbiakra is. Ez egy nagyon komoly üzleti fogásnak vélem és tartom. Nagyon sok mindenről van szó a titkos tanításban, nagyon sok előrejelzést ad Blavatskyné. Egy probléma van vele, hogy nem a mi életszakaszunkra. Márpedig ezt elég nehéz kihasználni, azt mondani, hogy hát Európa körülbelül 10 000 év múlva el fog süllyedni. Most ez kit érdekel, abból most nem lehet még pénzt csinálni, ezért rendszeresen 10 évente visszatérnek ezek a világvége frászok. Ugye volt az előző a nagy Y2K pánik 2000-ben, hogy a számítógépek meg fognak őrülni, most a maja naptár, de ma ugyanúgy elkezdtek beszélni, hogy 2027-ben lesz az igazi. Igen. Tehát ez a 15 év arves periódusban, tehát az akkori világvége, ugye nagyon sok fiatal van, nyilván meg fogja érni a 2027-et, tehát hogy ők már kezdhetnek attól aggódni, hogy mi lesz 2027-ben. Nincsen benne. Van egyébként a szintén a Siddhartha honlapon előadás, a 2012-vel kapcsolatban, és 2 évvel ezelőtt, ezt megint csak én tartottam, egy kicsit összeszedtem azokat a tényeket, vagy úgymond népszerű hittételeket, hogy mi fog történni 2012-ben. Tehát azokat megpróbáltam egy kicsit szétszedni. Ha érdekel, ugyanúgy a diái is megvannak, tehát a Nibiru bolygótól kezdve mindegyikre próbáltam válaszolni. Nem, igen?
Én inkább visszatérnék a témához. Magam gondolkoztam, hogy egyszer olvastam azt, hogy az állatok közül melyik a legkommunikatívabb állat, és azt lehetett olvasni, hogy ezek a delfinek, viszont az az érdekesség, megvan náluk, és ez a mostani témában is érdekes lehet, hogy egy Kaszpi-tengeri delfin is, ami mondjuk eléggé elszigetelt a mondjuk a dél-ázsiai, a dél-kelet-ázsiai tengerekben élő delfinektől, ugyanazokat a hangjeleket használja, mint amit a Kaspi vagy egy óceáni delfin használ. Tehát ezt kipróbálták, hogy delfináriumokban egymás mellé tettek ilyen távolról származó delfineket, és hajszál pontosan megértették egymást. Ugye pontosan a delfin nyelvet még nem ismerjük, de körülbelül 300 különböző hangot már el tudtak választani, és ezek gyakorlatilag a Föld más részéről származó delfinekkel azonosak voltak. Tehát nagyon is valószínű, hogy az emberiség történetében egy korábbi szakaszban ezek azonosak lehettek, csak a differenciálódás hozta létre azt, hogy eltérőek. A másik gondolatom pedig az volt, hogy mint ahogy az elv az eléggé közismert és számomra is elfogadható, hogy te vagy mindenki és én vagyok mindenki, tehát mondjuk valamilyen szinten János, te Blavatskyné is vagy,
személyesen.
Bennünk megvannak, csak éppen képtelenek vagyunk használni. A Bibliában is van egy olyan rész, ami erre utal szerintem, amikor a Biblia beszél a nyelveken szólásról, és erre bizonyítékokat is lehet leírva találni, hogy hát feltetőleg ezt az alapközös nyelvet használja ilyenkor is az a lény, aki képes erre, de voltak olyan leírások, hogy valóban, akinek megvolt ez a úgymond isteni adománya, hogy nyelveken volt képes szólni, az képes volt arra is, hogy mondjuk egy olyan zárt közösséget felkeresve, ami mondjuk talán Amazóniában található, képes volt arra isteni adományból, hogy egyszer csak megszólaljon azoknak a belszülötteknek a nyelvén, vagy másik oldalról értse, amit mondtam.
A nyelvekkel kapcsolatban érdemes azért meggondolni, hogy az a beszélt nyelv, amit én használok, az tulajdonképpen a logikus gondolkodásnak az eszköze. Tehát az emberiség egyes kultúrterületein a logikus gondolkodás fejlődött, úgy váltak szét az adott körülményeknek megfelelő gondolkodáshoz az adott nyelvváltozatok. Tehát ez a Babel-torony kérdés, ez tulajdonképpen onnan indult, hogy a mentális, a logikus gondolkodás készsége elkezdett fejlődni az emberben, és ennek az eszköze is nyilvánvalóan változott. Hát gondoljunk csak arra, hogy az írás maga is, ami ugyancsak kultúra függő, meg történelmi kategória is, az is eléggé különbözik a világ különböző tájai. Itt ez a bizonyos ősi valami, ez nyilván abból az időből, ahol a szakadból származik, amikor még ez a kérdés nem volt kérdés. Tehát akkor más volt a fejlődésnek a súlypontja. Most viszont a logikus gondolkodás van a súlypontban, hogy nem mondjam a célkeretben, és ezért esett szana szét a nyelvek. Ugyanakkor az elmúlt 200 évben voltak kísérletek összehozni mégiscsak egy közös nyelvet, ami hát nem túl nagy sikerrel, Esperanto néven időnként én őrült nyelvészek számára egy játékszerként működik, de egyébként nem lehet használni közös nyelvet. Viszont nagyon érdekes, hogy az egészen egyszerűen a mindennapi élet körülményei rákényszerítették az embereket arra, hogy többé-kevésbé az angolnak egy primitívebb változatát tanulják meg, mert ez egy élő nyelv, és a kereskedelem, a gazdaság élet és minden egyéb azért is terjedt el az angol ennyire, ugyan nagy változatok vannak, hogy Bernácsó már megvédte, hogy az angol és az amerikai között csak a nyelvvel választó, tehát nyilvánvalóan a gondolkodásból is egyenek, azok jelentkeznek itt is, de ez egy használható valami, ez egy arab számára ugyanúgy használható, most elindul egy ilyen európai latin nyelvre alapított eszperantóval, mihez kezd?
Tamás, ennek nagyon komoly használati értéke van. Meglepően olvastam, hogy nagyon nagy mértékben használják az eszperantót Dél-Amerikában. Tudnélik, a portugálul beszélő brazilok és a többi dél-amerikaiak és spanyolul beszélnek, talán a század eleje óta elhatározták, hogy közvetítő nyelvnek vetik az angol. És ma például a közvetítő nyelv, ha utána nézel, láthatod, a brazília, a portugálul beszélői és a spanyol között, miután a két nyelv meglehetősen különböző, ugye innen nézve azt hiszük, hogy a spanyol meg a portugál hasonló, pedig borzasztóan eltér még a kiejtés is, ők állami szinten és tudományos szinten is az eszperantót használják, és talán ebben a dél-amerikai helyen, országban